Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszter helyettes. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Hol tart a főváros pénzügyi helyzetének áttekintése? Ezt a hírek szerint Domokos László korábbi állami számvevőszék elnök szakmai vezetésével csinálják, és nagyjából 3 hete tart, ha jól emlékszem.
Így van, Domokos urat felkérte Navracsics miniszter úr, mégiscsak hatalmas tapasztalattal rendelkezik az állami számvevőszék vezetőjeként, és gyakorlatilag azt a módszertant követve kért be dokumentációt, adatokat, információkat, cashflow tervet, költségvetést, és az alapján folytatja a főváros valós gazdasági helyzetének a feltárását. Most következik a kockázatfelmérés, annak a megállapítása, hiszen a fővárosi önkormányzat az egy hatalmas testület, és nem csupán egy testület és egy hivatal, hanem számos, számtalan cég, alapítvány, intézmény tartozik hozzá, hogy ezek közül hatalmas konglomerátumból, melyek azok, amelyek a működtetés és ezáltal a gazdálkodás tekintetében kockázatosabbak, mint az átlag, és melyek azok, amelyeknek a működése a eddigi felmérési adatok alapján nem tekintendők különösebben kockázatosnak. És hogyha kiderül, hogy melyek a kockázatosabb szervezetek, intézmények, hivatalok, akkor utána az amentén ezeket az intézményeket fogja tovább vizsgálni Domokos László.
Milyen új adatok merülhetnek fel? Május 5-én az állami számvevőszék tett közé egy gyors jelentést a főváros pillanatnyi pénzügyi helyzetéről, a július elején pedig, és ez már olvasható az ÁSZ honlapján, pedig a vagyongazdálkodásról van egy teljes menetrend szerinti állami számvevőszék jelentés főpolgármesteri észrevételekkel együtt.
Így van, de az állami számvevőszék jelentés a múltra vonatkozott, az állami számvevőszék az elmúlt éveket vizsgálta, a csődhelyzet pedig a főpolgármester nyilatkozatai alapján nem az elmúlt években keletkezett, hanem néhány hónappal ezelőtt. Tehát azt kell nézni, hogy jelen pillanatban, nem az elmúlt időszakot figyelembe véve, az egy jó kiindulási alap, de jelen pillanatban mi okozta néhány hónappal ezelőtt az akut csődhelyzetet?
Egyébként gyors jelentés az májusi.
Igen, de az elmúlt éveket vizsgálja. Tehát, hogy ebben az évben mi eredményezte azt, hogy csődhelyzet állt elő, mert összességében, makroszinten semmilyen lényeges változás és különbség nem következett be, sem a bevételek, sem pedig a kiadások tekintetében. Tehát tendenciájában nem történt semmi változás, akkor mégis miért roppant be a főpolgármester nyilatkozatai szerint a fővárosnak a költségvetése, a működése.
A minisztérium vizsgálatának milyen eredménye lehet? Azt mondta, hogy feltárják a kockázatos és nem kockázatos működési egységeket. Javaslatot tesznek a végén, hogy ezt hogy lehet kezelni?
Nem feladatunk javaslattétel, hiszen a főváros azért önkormányzat, az önkormányzatiságnak az a lényeg, és azért nem tanácsrendszerről beszélünk, mert az önkormányzatok teljes autonómiával rendelkeznek, pénzügyileg, működésileg és politikailag egyaránt. Tehát a feladat és a felelősség az a fővárosi önkormányzatot, a főpolgármestert és a koalíciós partnereit terheli, ugyanakkor ahhoz, hogy a kormány segíteni tudjon, abban a pillanatban, amikor a főpolgármester segítségért kiáltott, akkor a kormány jelezte azt, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy segítsünk, mert olyan nem fordulhat elő, hogy a fővárosi polgárok, a Budapestre látogató turisták ne juthassanak hozzá azokhoz a közszolgáltatásokhoz, amelyeket egyébként a törvény a fővárosi önkormányzatra testál, és ezek közül a legfontosabb, szinte az egyetlen és legjelentősebb az a fővárosi tömegközlekedésnek a biztosítása. Szóval, hogy olyan nem fordulhat elő, hogy ne működjön a BKV, ne legyenek buszok, ne legyenek villamosok, és ne járjon a metró, ilyen nem fordulhat elő. Ha kell, akkor a kormány ehhez segítséget nyújt. De ahhoz, hogy ténylegesen célzottan tudjunk segítséget nyújtani, ahhoz látni kell, hogy hol megy el a pénz, mire megy el a pénz, és ténylegesen akkor mekkora segítségre van szükség, akár idéglenesen, akár pedig tartósan. És ehhez szükséges a valós helyzetnek a feltárása, amit Domokos László végez.
A törvény által a fővárosi önkormányzatra kötelezően terhelt feladatok finanszírozása, az kit terhel végső soron? Államnak vagy a fővárosnak kell előteremtenie a pénzt rá?
Vegyes finanszírozású rendszer működik, És a vegyes finanszírozási rendszer egyedül a fővárosban működik, ugyanis a tömegközlekedéshez a kormány egyedül Budapest főváros önkormányzatának biztosít támogatást.
Mindenki más gazdálkodja
Mindenki más, saját maga gazdálkodja ki, így Debrecen is, Szeged is, Pécs is, akiknek saját közlekedési vállalatuk van, és nem a MÁV-Volán rendszer látja el a helyi tömegközlekedést. Ezek a városok is kizárólag saját adóbevételeikből, saját forrásaikból finanszírozzák a tömegközlekedést. Budapesten osztott rendszer működik, egyébként ennek az alapjait Tarlós István tárgyalta ki, és a kormány minden évben komolyan hozzájárul a fővárosi tömegközlekedés biztosításához, de ugyanakkor a tömegközlekedés finanszírozásának nagyobb része az a fővárosi önkormányzat dolga és feladata, és nem utolsó sorban ezért vannak a fővárosi önkormányzatnak saját adóbevételei, például a helyi iparűzési adó is, az azt a célt szolgálja, hogy elsősorban a tömegközlekedést finanszírozzák.
Van valamilyen arány arra, hogy mennyit kell a tömegközlekedésben, mint legnagyobb költségvetési tételben a fővárosnak előteremtenie, és mennyit tesz hozzá az állam, vagy az állami hozzájárulás az kiegészítő jellegű?
Az állami hozzájárulás az kiegészítő jellegű, évről évre növekszik egy kicsit, de döntő többségében a fővárosnak kell finanszírozni a saját adóbevételeiről. Ugyanakkor a korábbi tárgyalási fordulókon azt is jeleztük a főpolgármester felé, hogy ebben a kérdésben a kormány nyitott arra, hogy összességében országosan a tömegközlekedés finanszírozását és annak finanszírozását áttekintsük, hiszen valahol azért mégiscsak indokolt vagy felvethető, és a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetősége Szita Károly vezetésével bizony már felvetette a kormányzat felé, hogy hát mégiscsak hogy van az, hogy a főváros tömegközlekedéséhez a kormány hozzájárul, a Megyei Jogú Városok tömegközlekedéséhez pedig nem járul hozzá. Mi is nyitottak vagyunk arra, hogy általánosságban felülvizsgáljuk a helyi tömegközlekedés finanszírozását, központi költségvetési finanszírozását. Ezek a tárgyalások és ezek a gondolkodások egyébként zajlanak, és nyilvánvalóan ez egyébként érintheti és érinteni is fogja a fővárosi tömegközlekedés finanszírozását is.
Amikor az állam a főváros tömegközlekedéséhez járul hozzá, akkor csak a fővárosihoz járul hozzá, vagy az agglomerációból beingázók tömegközlekedéséhez is hozzájárul? Mert ez egy vita szokott lenni a BKV meg az agglomeráció között, hogy ki fizesse és meddig fizesse a közlekedés költségét, és ezen minden évben vitatkoznak.
Így van, mi a BKK-t finanszírozzuk. A BKK-nak vannak egyébként agglomerációba irányuló járatai is, tehát ilyen módon hozzájárulunk az agglomerációs tömegközlekedés biztosításához is, de ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a BKK bizony elég komolyan megsarcolja az agglomerációs önkormányzatokat is, pénzügyi feltételeket támaszt ahhoz, hogy milyen sűrűen és hogyan járjanak ki a kék buszok az agglomerációba. Tehát azt is látjuk, hogy a BKK-nak bizony vannak más jellegű bevételei is, nem csak a központi költségvetésből, tehát nem csak a kormányzati támogatás, nem csak a fővárosi önkormányzatnak a finanszírozása a saját adóbevételeiből, hanem nagyon komoly, szabad szemmel látható mértékben az agglomerációs önkormányzatok is hozzájárulnak a BKK finanszírozásához. És hogyha mindezt a hármat egymás mellé teszem, hogy mennyi pénz biztosít a kormányzat, mennyi pénz áll elvileg rendelkezésre helyi iparűzési adó bevételből, ami tisztán minden levonás és befizetési kötelezettséget figyelembe véve ott marad a fővárosi önkormányzatnál, és mennyit szednek be az agglomerációs önkormányzatokból a BKK, ezt a hármat egybe teszem, akkor az messze meghaladja azt a nagyságrendet, mint amiről a főpolgármester úton útfélen beszél, hogy mennyi pénzre van szükség a BKK finanszírozásához egy évben. Ugye azt mondja a főpolgármester, hogy nagyságrendileg 160 milliárd kell a BKK a tömegközlekedés fenntartásához. Ez a 160 milliárd már önmagában a fővárosi önkormányzat adóbevételeiből biztosítható, ha akarja a főpolgármester, és ha akarja a fővárosi önkormányzatot jelenleg vezető baloldali Tisza koalíció, és emellé még hozzájárul a központi költségvetés, tehát a kormányzatnak a támogatása, meg az agglomerációs önkormányzatoknak a támogatása. Nem értjük, hogy akkor miért fenyegetőzik azzal, hogy le kell állni a BKK-nak. Mi azt látjuk, hogy egyébként pénzügyileg teljes egészében rendben van, tehát minden ilyen leállítási kezdeményezés, ez voltaképpen nem pénzügyi szükségből fakad, hanem egyfajta politikai alapú zsarolási eszköz, amit egyébként néhány évvel ezelőtt az újságok is megírták, hogy Karácsony Gergely bizony szűkebb körben, de ezt többször hangoztatta, hogyha majd neki az lesz az igénye, és pénzügyileg, akkor majd be fogja vetni a BKK-t, a BKV-t, mint zsarolási eszköz. Közt, és most azért azt látjuk, hogy bizony, ezt most elkezdte alkalmazni.
Tiszta helyzet előállítható azzal, hogy mindenki annyit fizessen a közlekedésért, amennyibe az kerül, vagy sosem fog senki annyit fizetni a közlekedésért, amennyibe az kerül?
Mindenkinek az volna az érdeke, hogy tisztán lássunk. Jelen pillanatban egyáltalán nem látunk tisztán, hogy a fővárosi önkormányzat mennyit tesz bele a BKV-nak a finanszírozásába, mennyi jön össze az agglomerációs önkormányzatoktól, azt tudjuk, hogy mennyivel járulunk hozzá a költségvetésből, kormányzati oldalról. Domokos Lászlónak szerintem, ha elvégzi a munkáját, egészen biztosan ez egy nagyon komoly eredmény lesz, hogy végre tisztában látjuk azt, nehogy Isten, teljesen tisztán látjuk azt, hogy ténylegesen mennyibe kerül Budapesten a tömegközlekedésnek a fenntartása. Karácsony. Mennyi az, amennyi egyébként a BKV-ból a közlekedésre megy, és mennyi az, amely különböző akár tanácsadói és egyéb más szerződésekre elúszik, mert bizony a fáma azt mondja, hogy nagyon komoly mennyiségű tanácsadói, kommunikációs és egyéb szerződések terhelik a BKK-t és a BKV-t.
Karácsony Gergely főpolgármester ült ott tegnap, azt mondta, hogy az ő ismeretei szerint ma, holnap, tehát rövid időn belül lesz kormány döntés, vagy a kormány elé fog kerülni a főváros, és a kormány megegyezésén tud arról, hogy ezen a napokban kormány elé kerül? Hát azért kérdezem, mert Domokos Lászlónak lehet, hogy még időre van szüksége.
Én is csodálkoztam a főpolgármester tegnapi nyilatkozatán. Valóban egyeztettünk arról, hogy a kormány hogy ülésezik július folyamán, és azt is jeleztük, hogy leghamarabb júliusban tud a kormány a főváros finanszírozásáról, a csődhelyzet elkerüléséről tárgyalni. De ezt követően a főpolgármester üdülgetett, majd üzengetett, de ténylegesen semmilyen információt, kérést nem fogalmazott meg számunkra. Domokos László dolgozik, de hogyha olyan akut volna a helyzet, akkor minden bizonnyal a főpolgármester leírta volna a kezdeményezését, de ehelyett azt láttuk, hogy külföldön járt, üdült, majd utána mindösszesen a médiában üzent, de hivatalos formában semmilyen kezdeményezést nem fogalmazott meg a kormány számára, és kezdeményezés nélkül nem tudunk mit kezdeni. Egyébként a kormány minden ülésén áttekinti a fővárosnak jelen ismereteink szerinti aktuális helyzetét. Egyébként Domokos László azt jelezte, hogy a fővárosi önkormányzat azokat az adatokat, amelyeket ő kért, azt szolgáltatta, és bizony azokból az adatokból, cashflow terv, költségvetés, és sorolhatnám, hogy mi minden, azok eddig nem támasztották alá az akut csődhelyzetet, az akut fizetésképtelenséget. Ez azért azt mutatja, hogy van még idő arra, hogy tisztán lássunk, és így, ha szükségessé válik, hogyha tényleg nem tudja Karácsony Gergely és a Tisza koalíció elkerülni a csődöt, akkor is van még idő, hogy úgy tudjunk segítséget nyújtani, hogy az valóban segítség legyen, és célzott legyen az a segítség, mert nem csupán az volna a cél, hogyha tényleg fizetésképtelenséget jelent a fővárosi önkormányzat, hogy abban a pillanatnyi szituációban segítsünk, hanem akkor segítsük ki. Ha már Karácsony Gergelyék belenavigálták magukat csődbe, akkor segítsük ki őket ebből a csődhelyzetből.
Mikor születhet döntés a főváros és a kormány tárgyalásában?
Hát ugye ez két tényezőn múlik. Egyrészt, hogy mikor és mit kezdeményez Karácsony Gergely főpolgármesterként, milyen jellegű segítséget kér. Ilyen nem történt. És Domokos László jelezze a kormány felé, hogy az eddigi vizsgálatai alapján mit lát problémaként, és ennek megfelelően mi volna az igazi célzott segítség. Főpolgármester még nem jelzett semmit, Domokos László pedig még nem végzett a munkájával. bármennyire is próbáljuk mi magunk a kormány részéről is hihetetni a folyamatot, az egyik a főpolgármesteren múlik, a másik pedig egy független szakértőn, tehát külső tényezőknek vagyunk mi is kiszolgáltatva.
Hogyan számol a kormány a főváros szolidaritási adóval kapcsolatos jogvédelmi intézményével és a folyamatban lévő perekkel? Mert több is van.
Így van. Ugye született egy bírósági döntés, ami fölfüggesztette ideiglenes jogvédelem keretében. Tehát nem érdemi döntést hozott, hanem amíg a bíróság nem hoz végleges döntést, addig felfüggesztette a fővárosi önkormányzat szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségét. Ezzel egyébként a kormány nem ért egyet, mert meglátásunk szerint a főpolgármester a bíróság elé terjesztett anyagában nem valós információt juttatott a bíróság számára, csak hogy mondjak egy példát. A bíróság felé a fővárosi önkormányzat azt jelezte, hogy mindösszesen az első fél évben 30-35 milliárdnyi helyi iparűzési adóbevétellel kalkulál, ehhez képest már vastagon a 100 milliárdot meghaladta, amit be is hajtott a fővárosi önkormányzat, tehát nagyságrendi különbségek vannak azon számok vonatkozásában, amit mondott a fővárosi önkormányzat a bíróság felé, és ami a valóság. Ez alapján mi úgy gondoljuk, hogy nem megalapozott az ítélet, de ettől függetlenül tudomásul vettük a bírósági döntést, és a Magyar Államkincstár a már megfizetett 10 milliárd forintot visszautalta a fővárosi önkormányzat számlájára. Mondhatnám azt, hogy ezzel is segítjük az akut csődhelyzet elkerülését, hiszen itt most van, kapott a fővárosi önkormányzat 10 milliárd forintot is.
A bírósági ítéletével nem nagyon van mit tenni, mint azt végrehajtani.
De attól függetlenül, hogy megfellebbeztük, visszautaltuk a forrás rá következő nap. Tehát nem vártuk ki az utolsó napot a teljesítésre, hanem azonnal cselekedtünk. Egyébként ezt várnánk a fővárostól is, hogy az adófizetési kötelezettségeinek tegyen eleget, attól függetlenül, hogy ha valamivel nem ért egyet, mindenkinek joga van bírósághoz fordulni, de azért valljuk be őszintén, sehová sem vezetne, hogyha egy magánszemély a személyi jövedelemadójával kapcsolatban kifogással élne, és addig nem fizetné be a személyi jövedelemadót. Tehát ez egy a magánszemélyeknél sem működik, a cégeknél sem működik az, hogy nem ért egyet azzal az áfa mennyiséggel, amit be kellene fizetni, és akkor nem fizet be áfát. Ez nem minden. Ha úgy gondolja, hogy valami számára sérelmes, természetesen fordulhat a bírósághoz, de előzetesen teljesítse, és hogyha a bíróság másképp dönt, akkor az állam, az adóhatóság visszautalja azt a pénzmennyiséget, amit a bíróság végül sérelmesnek ítélt meg. Itt most a főváros ezt igyekszik megfordítani, azt látjuk, hogy egyébként a főváros úton útfélem minden ügyben és minden esetben azt akarja, hogy rá kivételként tekintsünk, hogy ne úgy tekintsen a kormány a fővárosi önkormányzatra, mint egy önkormányzat a 3000 közül, hanem mindig alkossunk Budapest főváros önkormányzata számára külön szabályokat, legyen külön elbírálás, és mindezt azért furcsa tapasztalni, látni és megélni, mert mégiscsak Magyarország leggazdagabb településéről és leggazdagabb önkormányzatáról beszélünk. Tehát a leggazdagabb önkormányzat kér fizetési méltányosságot, fizetési eltekintést, pénzügyi segítséget, és ez egy kicsit furcsán hat. Ez azért ugye a erkölcsi érzékünkkel, értékünkkel nem teljesen függ össze. A baloldal is mindig azt hangoztatja, hogy ne a leggazdagabbat segítsük, hanem a legszegényebbet, és most éppen egy baloldali önkormányzat az, amelyik azt kéri, hogy a leggazdagabb számára teremtsünk további kedvezményeket.
Ez egy elvi kérdésnek tűnik. Nem jár egy fővárosnak külön elbírálás? Itt termelődik meg a nemzeti jövedelemnek egy nagyon jelentős része. Ez Magyarország első számú turisztikai célpontja. A külföldiek itt töltik el, ha ide jönnek, az idejük legnagyobb részét. Budapest mégiscsak más, nem?
Vannak olyan kérdések, amelyekben indokolt az, hogy külön elbírálás alá essék, de a fizetési kötelezettség, a közteherviselésnek az a lényege. Széchenyi óta, egy 1848-as vívmányunk, hogy a közteherviselés alól nincsen kivétel. Tehát, hogy ne a közteherviselés legyen az, amiben kivételt akar a fővárosi önkormányzat. Számtalan esetben teremtettünk egyébként beruházások, finanszírozás tekintetében kivételt. Hát előbb beszélgettünk a tömegközlekedés biztosítása, a tömegközlekedés kormányzati finanszírozásáról. Hát mi az, ha nem kivétel? Tehát vannak kivételek, de a közteherviselésben, az adófizetésben, abban nem lehet kivételt teremteni, azzal az egész közteherviselés rendszerét borítanánk fel. Hogyha egy kivételt teremtünk a fővárosi önkormányzatnál, akkor miért nem teremtünk másik önkormányzatnál kivételt, akkor miért nem teremtjük meg a cégeknél, hogy legyenek hasonló kivételek, és miért nem teremtünk kivételt a magánszemélyeknél is, és ez innentől kezdve gyakorlatilag a teljes adórendszer felborul. Tehát a közteherviselés az mindig tabu volt, az alól sosem volt kivétel, és hiba volna, hogyha kivételt teremtenénk.
De minden évben, hosszú évek óta van vita a főváros meg az önkormányzatok között úgynevezett forrás megosztás ügyében. A kormánynak ebben van álláspontja, hogy ezt hogy kell csinálni?
A kormány törvényi kereteket biztosított a forrás megosztásra. Ott meg vannak határozva a minimum keretek, de ahhoz képest, hogy ténylegesen az adott évben a bevételeken hogyan osztozik a fővárosi önkormányzat és a 23 kerület, az végeredményben az ő megállapodásuk. A fővárosi önkormányzat, a Karácsony Gergely, a Tisza párti koalíciójával és a 23 polgármester és a 23 kerületi önkormányzat egyességén múlik az, hogy akkor ténylegesen a fővárosban keletkező adóbevételek hány százaléka és hogyan kerül a kerületekhez, és mennyi az, amennyiből a fővárosi önkormányzat gazdálkodik. Ez úgy gondoljuk, hogy ez így van rendjén. Ezen nem kívánunk továbbra is változtatni. Hiba volna törvénybe égetni konkrét arányokat, hiszen évről évre változik a helyzet, és bizony más-más adottságokkal rendelkezik a 23 önkormányzat is. Ez nem úgy van, hogy van a fővárosi önkormányzat és a 23 kerületi önkormányzat hasonló vagy egyenlő lehetőségekkel, képességekkel. A 23 önkormányzat, mondhatnám azt, hogy 23 külön település a maga módján, a sajátos kultúrájával, történelmi adottságával, úthálózatával, közműveivel. Csak hogy mondjak egy példát, teljesen másképp kell viszonyulni a belvárosi kerületekhez, mint Budapest külső kerületeihez. A belvárosban minden utca aszfaltozott, és bizony a külső kerületekben még jó néhány utca aszfaltozása, közművel ellátása is hiányzik. Tehát teljesen más szempontok szerint kell mérlegelni a bevételek újraosztását is.
A kormányzati közigazgatásnak és területfejlesztéshez, a kerületekhez van közvetlen viszonya? Említette az utakat, hát egy része állami fenntartású, egy része kerületi fenntartású, ott vannak a közművek, azoknak a tulajdoni viszonyai sem teljesen egységesek mindenhol. A kormánynak ebben van feladata?
Valóban indokolt volna az, hogy ebben valamilyen rendet vágjanak, mert ha nincsen rend, akkor azt a választók, az emberek szívják meg, egymásra mutogat két testület, két szervezet, a főváros a kerületre, a kerület a fővárosra, ugyanakkor ez mindenféleképpen a kerületek, kerületi polgármesterek és a fővárosi önkormányzat, a főváros megállapodásán kell nyugodni. Navracsics miniszter úr rendszeresen egyeztet egyébként a kerületi polgármesterekkel is. És ezekre az egyeztetésekre a főpolgármestert is meg szokta hívni. Áttekinteni a főváros és a kerületek, mint önkormányzatok előtt álló legkomolyabb kihívásokat, az aktuális helyzetüket átbeszélni. Például egy ilyen egyeztetésen kérdeztük meg arról a fővárosi polgármestereket, hogy a helyi önazonosság védelméről szóló törvény teremtsen lehetőséget a főváros és fővárosi kerületek számára is arra, hogy a törvényi rendelkezéseket Budapesten is alkalmazzák, és ott kérték a kerületi polgármesterek döntő többségében, hogy igen, a helyi önazonosság védelmi rendelkezéseket alkalmazhassák ők is, és föl lett téve a kérdés, hogy mi volna a jobb, hogyha a fővárosi önkormányzat gyakorolná, vagy a kerületi önkormányzatok, és ott is a döntő többség azt mondta, hogy a kerületi önkormányzatokra kellene bízni ezt a feladatot, és végül meghallgatva a kormány ennek a testületnek, a főpolgármester és a kerületi önkormányzatoknak a javaslatát, így is fogadta el az országgyűlés a javaslatot. Nos, ezen fórumon belül egyébként eddig nem merült föl a utak és a közművek rendezésének a kérdése. Tehát, hogyha valós ez a szándék, valós ez az igény, akkor ezt nyilván először a kerületi önkormányzati vezetőknek, a kerületi polgármestereknek kell egymással megvitatni, majd utána a főpolgármesterrel. Ilyen szempontból ebben a kormánynak semmilyen aktív feladata nincsen. Csupán a józanész pártján állunk, és józanésszel, nyitott szemmel látjuk mi is, hogy jelen pillanatban ez a megosztottság nem segíti Budapest fejlődését, hanem éppen akadályozza, mert folyamatosan romlik az utaknak a minősége, folyamatosan romlik a közműveknek a minősége, szennyvízcsőtörés, vízcsőtörés, egyre gyakrabban van, és hát látjuk, hogy kátyúról kátyúra haladunk. És amikor megkérdezik, hogy ki a felelős az útkarbantartásért, akkor maguk se tudják eldönteni, hogy a fővárosi önkormányzatnak kellene éppen kátyúznia, vagy aszfaltoznia, vagy a kerületi önkormányzatnak volna a dolga. Szóval ez így nem jó, ez állami nem a fejlődés segíti.
Nincs is a fővárosban?
Nincsen nagyon.
Semmi?
Nincsen nagyon.
Tehát akkor az államot kivetjük a szidnivalók közül.
Így van.
Említette a helyi önazonosság védelméről szóló törvényt. Adnak az önkormányzatoknak valamilyen segítséget, iránymutatást, tanácsot, hogy lehetőleg mindenki alkotmányos szabályozást tudjon csinálni, és ne nagyon legyenek különbözőek egymástól, mert akkor a polgárok azt fogják mondani, hogy a szomszéd faluban miért lehet, amit nálam nem, vagy ahány önkormányzat, annyiféle szabályozás lesz.
Hát azért a kereteket önmagában a törvény biztosítja, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni alkotmányosan a helyén önazonosság megőrzése érdekében, elővásárlási jog, adófizetés és a lakcímbejelentés önkormányzati hozzájárulás, tehát hogy nagyjából ezt rögzítettük, és most van éppen társadalmi egyeztetésen a végrehajtási rendelet, a kormánynak a végrehajtási rendelet, ami részletesen meghatározza azt is, hogy milyen eljárásrendben lehet majd alkalmazni ezeket az intézkedéseket. Tehát az önkormányzat, hogyha dönt, akkor milyen eljárásrenden keresztül, milyen lépéseken keresztül alkalmazhatja az elővásárlási joggyakorlást. Hány napot kell kitűzni a hirdetőtáblára, hogyan kell a jegyzőnek ezt anonimizálni az adásvételi szerződést, vagy éppen hogyan kell az önkormányzat felé jelezni, hogyha valaki állandó lakóhelyet kíván létesíteni a településen. Tehát elég komolyan meghatározzuk az alkalmazható intézkedéseknek a körét, és azt is a végrehajtási rendeletben egyébként még mindenki véleményezheti. Biztatok mindenkit, hogy a kormány.hu-n megjelent rendeletszöveghez nyugodtan járuljon hozzá a saját véleményével, hiszen a társadalmi egyeztetés keretében döntött a kormány arról is, hogy jó néhány korábban felvetett intézkedést végül nem vezet be, és nem is nyújtotta be az országgyűlés elé, tehát igenis van érdemi hatása a társadalmi egyeztetésen beérkezett véleményeknek. Így most a végrehajtási rendelet a hogyan tekintetében, hogyan alkalmazzuk tekintetében is várjuk az észrevételeket. De ezen felül, ezen keretek mentén természetesen minden magyarországi önkormányzatnak jogában áll ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazásáról saját helyi rendeletet alkotni, és az első már egyébként meg is született Mezőkeresztes Város önkormányzata hozott a védelmi intézkedésekről, az önazonosság védelméről ilyen rendelkezéseket.
Megoldást fog jelenteni a jogszabály olyan esetekre, ami például a Balatonnál előfordul tömegesen, hogy a helyi fiataloknak nincsen lakás, mert a gazdag emberek a partig, a vízig beépítették lakóparki lakásokkal a területet.
Én biztos vagyok benne, hogy megoldást fog hozni.
Nem lehet lebontani,
hiszen
az már ott van.
Igen, de mondjuk egy példát. Az egyik kritika az pont az volt akkor, amikor zajlott a tervezetnek a társadalmi egyeztetése, hogy bizony emiatt akár az ingatlan árak csökkenhetnek is egy adott településen, mert korlátozza az érdeklődőknek a körét. És ezt nem hibaként láttuk, hanem kifejezetten célként láttuk, mert azért nem tudnak például a Balaton környékén a helyi fiatalok ingatlant vásárolni, mert valóban a tehetősebb, sokszor több száz kilométerre lakó és életvitelszerűen több száz kilométerre élő személyek felverve az ingatlan árakat vásárolnak lakóházat, egyébként nem lakóháznak, hanem üdülő ingatlannak, és ez ugye dupla kárt jelent az önkormányzat és az ott élők számára, hiszen egyrészt nem tud, nincsen lehetősége egy helyi fiatalnak ott élete, önálló életet kezdeni, családot alapítani. Másrészt a lakóházakat nem lakhatás céljából vásárolják, hanem üdülés céljából. Tehát ezek a települések, ezek a balatonparti települések sokszor elkezdtek elnéptelenedni. Márpedig, hogyha ezek a települések elnéptelenednek, akkor ki fog dolgozni? Ki fog a szolgáltató szektorban dolgozni akkor, amikor több száz kilométerről oda látogat az üdülőjébe az a személy, aki egyébként felverte az ingatlanárakat. Szóval mi úgy látjuk, hogy az intézkedések jó irányt mutatnak, jó célt szolgálnak, de a kulcs az, hogy melyik önkormányzat fogja azt bevezetni. Mert hiszen ez nem kötelező, ez egy lehetőség a helyi viszonyok alapján, a mindenkori képviselőtestület, önkormányzat, polgármester dönthet arról, hogy ezeket az intézkedéseket elővásárlási joggyakorlása a helyben élők, helyi állandó lakosok számára, vagy éppen a lakóhelybejelentés, lakcímbejelentés feltételekhez kötése, vagy éppen az adózási kérdések, ezeket alkalmazza, ha alkalmazza, mely intézkedéseket alkalmazza. Szóval ez egy lehetőség az önkormányzatok számára, és hogy ezzel a lehetőséggel élnek, vagy nem élnek, egészében élnek, vagy részleteiben élnek, ez már rájuk van bízva a helyi viszonyoknak megfelelően. Hiszen ők tudják, hogy mire van nekik szükségük.
Harmonizál ez a jogszabály azzal az építési jogszabállyal, amelynek értelmében állítólag nem lehet a jövőben medencés villát csinálni úgy a Balaton partján, hogy az papíron egyébként üzem tűzivíztározóval?
Bizakodóak vagyunk. Persze tudjuk azt, hogy valahol magyar történelemből fakad, hogy sokan vannak a honfitársaink közül, akik megpróbálják a jogszabályokat kijátszani.
Leleményes a mi népünk.
Igen, ugyanakkor azt látjuk, hogy hála Istennek a kormánynak a területi szervei, a kormányhivatalok felkészültek arra, hogy az eddigiekhez képest még markánsabban ellenőrizzék azt, hogy betartják-e az építési szabályokat a helyben élők. Hiszen mondhatnám azt is, hogy egyik irányból szabadabbá tettük az építkezéseket, olyan szempontból, hogy bejelentés, nem kell engedélyt benyújtani, sok esetben elegendő bejelentési kötelezettség, tehát egyik irányból szabadabbá tettük, ugyanakkor azt viszont sokkal erőteljesebben fogjuk ellenőrizni, hogy ezen szabadság mentén a törvényi rendelkezéseket ugyanakkor tartsák be, és nem fogunk elriadni, hogyha kell, bontassunk.
Ez egy új feladat lesz. Ki fogja végrehajtani? Ki fogja vállalni a perköltséget? Ki fog kimenni, csatázni a meglehetősen jó érdekérvényesítő képességű tulajdonosokkal? Hiszen ha nem azok volnának, akkor az épület ott nem állna.
A kormányhivatalok felkészültek erre az új feladatra. A kormány többlet létszámot is biztosított a kormányhivataloknak az építés hatósági feladatainak a megerősítése céljából. Tehát embert is kaptak, pénzt is kaptak, minden készen áll ahhoz, hogy sokkal erősebben és hatékonyabban ellenőrizzük az építési előírások betartását, és a másik ilyen, amit a kormány kiemelten kíván ellenőriztetni, ezek pedig a közterületi reklámhordozók. Hogy csak olyan reklámhordozó legyen az utcán, aminek van engedélye, és úton útfélen ne csúfítsák el akár a települések belterületeit, belső részeit, utcáit illegális reklámhordozók, akár pedig külterületen a tájképben ne rondítsanak bele ilyen óriás giga reklámhordozók.
De a végrehajtási rendeletben lesz segédlet arra, hogy mi lehet indoklása a helyi önazonosság megőrzésének, például ilyen, hogy a kultúrtáj megőrzése, az például lehetséges indok? Tehát, hogy olyan maradjon, mint nagyapáink idejében, ahogy megszerettük? Vagy ez mindenkinek a magánügye, hogy mit szeret?
Nem szeretnénk minden lépést meghatározni, hogy mi indokolhatja a helyi önazonosság megőrzését, mert hogyha minden apró részletet szabályozunk, akkor voltaképpen gúzsba kötjük az önkormányzatokat. Akkor nem szabadságot és lehetőséget biztosítunk számukra, hanem egy olyan lehetőség, amivel ténylegesen nem is tudnak élni. Az, hogy mik azok a meghatározó tényezők, amik egy település önazonosságát meghatározzák, a helyi kultúrát, az épített örökséget, hagyományokat, ezt mindenki saját maga tudja. Az a fontos, hogy ezek a sajátos értékek, mert ezek Magyarország minden önkormányzatának, Magyarország minden 3000 településének bizony van olyan sajátos értéke, ami nem csupán kulturális szempontból értelmezhető, hanem ezek a sajátos értékek, ezek gazdaságilag is értelmezhetők, hiszen ezek versenyelőnyt nyújtanak. Versenyelőnyt jelentenek a másik, a szomszéd településhez képest, hogy ezekre építsék az önazonosságukat, és az önazonosság védelmét is szigorúan ezen értékek köré építsék. Mi nem tudjuk Budapestről meghatározni, hogy Pinka mint szent, vagy Alsó Mocsoládnak mik azok a sajátos értékei, a helyiek viszont nagyon is tudják, viszont hogyha nagyon is tudják, akkor ez az, amit írjanak bele egy rendeletbe, ezek azok az értékek, amelyek megőrzése érdekében ilyen intézkedéseket hozunk.
De ha jól értem, akkor nagyon észnél kell lenni a rendelet megalkotásakor, mert ha egyszer valamit beleírtak védendő helyi értéknek, ezt a következő évi felülvizsgálatkor már nem lehet kivenni belőle, mert az már egyszer védendő helyi érték egy rendeletből.
Az
hát egy ilyen helyi precedens rendszert fog kialakulni.
Hát az a cél, hogy az az érték meg is maradjon. Akkor lehet kivenni, hogyha eltűnt. Az a cél, hogy ne tűnjön el. Ennél fogva, tehát az intézkedéseket is annak kell arra rendelni, hogy az minél tovább meg tudjon maradni a rendeletben védendő értéknek.
Új intézmény a versenyképes járások program, és a kincstár honlapján látom, hogy már szerintem zárva is van a bejelentkezési, a feltöltési felület.
Nem csak úgy zárva van, most már eredményt hirdetünk. Július 15-ével megszülettek a döntések, és ezekről indulnak az értesítések. Az elkövetkező napokban számtalan önkormányzat kap örömteli értesítést, hogy milyen célra, milyen összegű támogatást nyújt a kormányzat, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Navracsics Tibor miniszter úr, milyen forrásokkal tudja segíteni azt, hogy az adott település, az adott térség gazdasági, kulturális, közösségi erősödése érdekében milyen fejlesztéseket, beruházásokat valósítson meg, hiszen a versenyképes járások programnak pontosan az a célja, és az az újdonság benne, hogy miközben egy önkormányzat kap támogatást, az a támogatásnak az a célja, hogy ne csupán az önkormány az adott konkrét település számára nyújtson értelmezhető javulást, erősödést, fejlődést, hanem annak legyen egy kisugárzása is, és az egész járás számára is indokolható erősödést, fejlődést, növekedést tudjon hozni.
Navracsics Tibor magyarázta el, hogyha a rendelkezésre álló valamivel kevesebb, mint 50 milliárd forintot leosztjuk az önkormányzatok számával, és mindenki kap, akkor nagyjából egy 1 méternyi aszfaltút jön ki belőle, tehát nem ez a dolog értelme, hanem az
együttműködés. A lényeg az együttműködés.
Okay. Milyen típusú együttműködési pályázatok érkeztek? Mert azt láttam a feltöltési honlapon, hogy egyedül lehet pályázni, konzorciumban lehet pályázni, összefogásban lehet pályázni, tehát már eleve megkönnyítették az együttműködés útját. Mire pályáztak?
Nagyon sok egészségügyi jellegű fejlesztés és kezdeményezés valósult meg. Például házi orvosi szolgáltatás fejlesztése. Egy házi orvos nem biztos, hogy csak egy települést lát el, hanem több települést is. Hogy hogyan tudja jobban elérni a betegeket. Hogy tudnak a házi orvoshoz fordulók hatékonyabban orvosi ellátáshoz jutni? A szakrendelőkről ne is beszéljünk, hiszen a szakrendelők, a járóbetegellátó szolgálatok azok kifejezetten alapvetően járási kisugárzású intézmények. Hogyan tudjuk segíteni az, hogy minél közelebb jussanak szakorvosi ellátáshoz a helyiek? Nagyon sok közbiztonság javításával kapcsolatos kezdeményezés érkezett, kamerarendszer kiépítése a járáson belül, hiszen ott is nem elég, hogy egy településen javul a közbiztonság. Nagyon fontos, hogy a szomszéd településen is javuljon a közbiztonság. Közvilágítással kapcsolatos kezdeményezések érkeztek. Akkor mondhatnám azt is, hogy a zöld terület fenntartására vonatkozó kezdeményezések. Miért vegyen két egymástól 5 kilométerre lévő település kis traktort, amivel kaszálnak, és amivel a zöld területet rendbe tartják, ahelyett, hogy akkor a polgármesterek leülnek egymással, és megbeszélik, hogy akkor 5 településre esik egy kis traktor, és az akkor 5 települést fog ellátni. Így hatékonyabban tudják fel, aztán az egyik település a járásból kis traktort vásárolt, a másik település pedig a bölcsődei szolgáltatást fejlesztettem, mert miért kellene 5 kis településen 5 bölcsődét fejleszteni, amikor egy bölcsőde a helyi kisgyerekek, valamennyi kisgyereket el tudja látni. Szóval ahogy a miniszter úr is fogalmazott, a kulcs az együtt gondolkodáson van, hogy struktúráltan együtt gondolkodva fejlesszék a környező településeket, mert így, hogyha a közszolgáltatások javulnak, és együtt gondolkoznak a polgármesterek, akkor egyszerre egységnyi összegből több közszolgáltatás javítható, és ezáltal sokszorosára növelhető az életszínvonalnak az erősödése, fejlődése az egész térségben.
De tervezik-e a fenntarthatóságát ennek a rendszernek? Mert ha valaki megveszi a traktort, akkor az mondjuk működik 10 évig, ha utána amortizálódik, az egy kisebbik baj, de ha a körorvosi rendelő amortizálódik, és már jövő évre nincs meg a finanszírozása, az egy nagyobbik baj. Tehát mennyire lehet előre finanszírozni a most megnyert szolgáltatásokat?
A fenntarthatóságra is figyeltünk, egy hosszú dilemmánk volt, hogy vajon csak fejlesztésre nyújthassanak-e be pályázatot az önkormányzatok, a települések, vagy pedig működtetést is lehessen belőle, működési jellegű költségeket is lehessen ebből finanszírozni, és végül azt a döntést hoztuk, hogy lehessen működésre is, pontosan azért, hogy ugye a működésnek vannak olyan járulékos kiadásai, ami karbantartás, fenntartás, hogy legyen lehetőség, amit egyszer megfejlesztettek, azt akkor hosszú ideig ugyanazon a színvonalon működtetni, és ezért, hála Istennek, jöttek is egyébként működtetéssel kapcsolatos intézmény, szervezet működtetéssel kapcsolatos pályázatok is.
Ugye a versenyképes járása programnak egyik kimondott célja, hogy a vidéki térségek megtartó képességét azt erősítse, mert különben mi más értelme volna. Mi lesz, hogyha megvalósulnak azok a tervek, amelyek egyelőre még csak tervek, a közös agrárpolitika területalapú támogatásainak teljes átszabásáról szóló tervek, amik úgy néz ki, hogy jóval kevesebb pénzt fognak a vidékekre mindenhol küldeni, akkor mi fogja adni a megtartó erőt a most már versenyképes településekben?
Nem véletlenül utolsó csepp vérünkig és töltényünkig küzdünk az ellen, hogy az európai bürokratáknak ez a lázálma, hogy csökkentse a vidékfejlesztésre szolgáló támogatásokat, és összességében csökkentse a kohézióra fordított forrásokat, amiből ugye a felzárkózást tudjuk megvalósítani. De nem csupán város-vidék viszonylatban felzárkózást szolgáló források, hanem összességében a kohéziós források, a vidékfejlesztési források azt a célt szolgálják, hogy az Európai Unióhoz újonnan vagy később csatlakozó országok minél előbb elérjék az Európai Unió nyugati felének fejlettségi szintjét. Most pedig azt látjuk, hogy az Európai Uniót vezető baloldali bürokraták pontosan azt célozzák, hogy ezeket a kohéziós forrásokat, amiből a felzárkózást lehetne megvalósítani, ezeket vonják el, és csoportosítsák át az úgynevezett közvetlen Brüsszelből irányított forrásokra, már pedig azt tapasztaltuk, mióta az Európai Unió tagjai vagyunk, hogy ezek a közvetlen források, ezek bizony úgy is szokták mondani, hogy a régi Európai Uniós országok homokozói, ők azok, akik egymás között ezeket a forrásokat elosztják, és statisztikai számok tömkelege van, hogy a visegrádi országok, vagy akár Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, később csatlakozó országok, ezek mennyivel lakosságarányhoz képest alacsonyabban részesednek ezekből a forrásokból. Tehát itt nekünk, közép-európaiaknak bizony össze kell fogni, mert úgy tűnik, mintha megint Közép-Európából, így Magyarországból akarnák Brüsszel irányából kiszívni a forrásokat. Szóval küzdeni fogunk ez ellen. Azért küzdünk, hogy a kohéziós források, a vidékfejlesztési források, a terület alapú támogatások bizony megmaradjanak.
A főpolgármester azt mondta tegnap, hogy Budapestnek is elemi érdeke, hogy Magyarország megkapja a neki járó Európai Uniós támogatásokat, mert hát ezzel Brüsszel Budapestet is szuttyogtatja, egy másik kifejezést használt erre. És ezért folynak tárgyalások a közvetlen városoknak, területeknek járó közvetlen Európai Uniós támogatásokról, amit Tüttő Kata, a régiók Európai Bizottságának magyar elnöke is segít a saját lobby eredményével. A kormánynak van álláspontja arról, hogy az jó volna, vagy nem volna jó, ha a kormányok megkerülésével közvetlen támogatások jutnának településekre?
Egyrészt nagyon örülök annak, hogy a főpolgármester belátta azt, hogy azok a források, amelyeket Brüsszelben felfüggesztettek, azok a források a magyar embereket károsítják meg, a budapesti embereket károsítják meg, a magyar vállalkozókat, a magyar gazdákat károsítják meg, és mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezek az egyébként jogszerűtlenül elzárt források minél előbb Magyarországra, magyar emberekhez, a magyar vállalkozókhoz, a magyar gazdákhoz jussanak. Arra kérném akkor a főpolgármestert, hogy ha ezt ő ilyen kristálytisztán látja, akkor győzze már meg a saját párt és koalíciós társait, akik épp nem csak, hogy örülnek annak, hogy a magyar emberek nem kapják meg a forrásokat, lássuk például a fővárosi közgyűlésben is részállásban politizáló Kollár képviselő asszonyt a Tisza párt részéről, aki annak örömködött az Európai Parlamentben, hogy milyen jó, hogy a magyar emberek nem kapják meg a pénzeket, és milyen jó, hogy kórházakat nem lehet felújítani. Szóval győzze már meg a koalíciós társait arról, hogy hagyjanak fel ezzel a politikával. Ami pedig a központi brüsszeli forrásokat illetik, azért jó arányt mutat, hogy a főpolgármester sikerként jelentette be, hogy majd érkeznek Budapest számára közvetlen uniós források. Ez egyébként nagyságrendileg 6 milliárd forint, miközben egyébként a fővárosi önkormányzatnak, Budapestnek a költségvetése az több száz milliárd forint, tehát és elenyésző, szabad szemmel nem látható mennyiség, ami így közvetlen forrásként Budapestre érkezik. Tehát ez voltak éppen mondhatnám azt, hogy arányaiban kiszúrják Budapest és a főpolgármester szemét Brüsszelből ilyen volumenű forrásokkal, de miközben ezeknek a forrásoknak a nagyobb része Nyugat-Európában hasznosult. Tehát aki azt támogatja, hogy a tagállamok által felosztható forrásokat csoportosítsuk át közvetlen brüsszeli forrásokká, azokat azt támogatják, hogy minél több menjen Nyugat-Európába, és minél kevesebb jöjjön Közép-Európába. Úgyhogy mi tévútnak látjuk azt a megoldást, mi ezt nem támogatjuk.
Nem támogatják, hogy közvetlen brüsszeli Európai Uniós források a kormányok megkerülésével közvetlenül a
mi városokhoz összességében jönnek? Azt nem támogatjuk, hogy a közvetlen brüsszeli források növekedjenek, mert ezek a közvetlen brüsszeli források a tagállami források, a tagállamok által elosztható források terhére valósulnának meg. Hogyha valahonnan a levegőből, az égből szerezne Brüsszel pénzt arra, hogy növelje a saját maga által elosztható forrásokat, azzal szemben nem volna kifogásunk. De itt a koncepció arról szól, hogy a tagállami forrásokat szívnák el, és azt osztanák el közvetlenül. Ez a koncepció viszont nem érvényesülhet, mert a tapasztalat, mióta csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az a tapasztalat, hogy ebből csak Európa nyugati fele jön ki jól, Magyarország és Közép-Európa így ilyen intézkedésnek csak kárvallottja lehet. Ilyet a főpolgármester sem támogathat, mert a főpolgármesternek sem az az érdeke, hogy Közép-Európa, Magyarország és Budapest összességében kevesebb forráshoz jusson.
Hol tart a kereszténydemokrata néppárt a jelölt állítással a következő választásra?
Ugye ez egy éles váltás itt a beszélgetésünkben.
Nem, beszélni, mindjárt vége van.
Éles váltás a beszélgetésünkben, de nagyon szívesen beszélek erről is. A jelöltállítás előtt állunk. A kereszténydemokrata néppárt hozott egy döntést már a 2006-os országgyűlési választások előtt, hogy szövetségben politizálunk a Fidesszel. Mi úgy látjuk, hogy mióta közös kormányzást valósítunk meg, 2010 óta, az elmúlt 15 évben, ez a közös kormányzás nagyon komoly sikereket és eredményeket hozott az egész magyar nemzet számára. Tehát ennek a közös kormányzásnak a fenntartásában vagyunk érdekeltek, ennél fogva egészen biztosan közösen fogunk jelölteket állítani, közösen választjuk ki a jelölteket is. Ez a jelölt kiválasztási munka jelenleg zajlik. Ebből azt látjuk, hogy egyébként a KDNP és a kereszténydemokrata politikusok 2022-höz képest is többen fognak rajtvonalra állni közös jelöltként az országgyűlési választáson.
Egyéniben?
Egyéniben. Tehát ez azt tudom mondani, hogy a KDNP számára egy abszolút sikertörténet.
Vannak jelöltállítási elvek például ilyen, hogy győztes csapaton ne változtasd. Aki egyéniben behúzta, azt engedik, hogy megpróbálja még egyszer?
Az egyetlen elv az, hogy a lehető legalkalmasabb szemét állítsuk fel a rajtvonalra, és a lehető legalkalmasabb személy induljon Fidesz-KDNP jelöltként 2026-ban az országgyűlési választáson. Az, hogy ki a legalkalmasabb jelölt, ez viszont számtalan szempont szerint dől el. Magyarországnak minden választókörzete más adottságokkal rendelkezik, más kulturális sajátosságokkal rendelkezik, tehát egyénileg kell végigmenni Magyarország összes választókörzetén. Egyébként az már ugye a hírekben is benne volt, hogy mely választókörzetekben várható változás, váltás, hol lesznek új jelöltjeink, hol pedig a eddigi országgyűlési képviselő kapott bizalmat.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Latorcai Csaba, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára volt, miniszterhelyettes volt az Aréna vendége. A beszélgetés elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.